Eredményes élet találkozó, 2009. április 24-e.
Kezdjük egy imával, és jó lesz. Mennyei Atyán, köszönjük neked a kiváltságot, hogy ismerhetünk, a kiváltságot, hogy tanulmányozhatjuk a beszédedet, hogy olvashatjuk a Bibliát, és hogy nem kell bizonytalanságban tapogatóznunk, hanem világosan és tisztán beszéltél, világosan és tisztán elmondtad az akaratodat, és ahogy ezt látjuk, ahogy felismerjük, csak ámulunk, hisz az akaratod egyszerűen gyönyörű, az akaratod olyan, amit talán még kérni sem tudtunk volna. Egy nagyszerű terved van, és te egy csodálatos Isten vagy. De csak köszönjük, és lelkesen, izgatottan ülünk itt, hogy még többet megtudjunk rólad, még többet tanuljunk a valóságról, amiben mindannyian élünk. És csak kérünk, hogy áld meg mindannyiunkat külön-külön, adj odafigyelést, egy belső, mély megértést, és hogy mindaz, amit hallunk, amit te mondasz nekünk, az gyakorlattá váljon az életünkben, valódi, mély tudássá, amely kormányozhatja a mindennapjainkat. Csak köszönjük, és a te nevedben imádkoztunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Sziasztok! Jó reggelt! Néhány rövid gondolat erejéig kérem a figyelmeteket. Csak így gondolkodtam sok mindenen. Elsősorban miket tanított Isten nekem, és hogy azok milyen értékesek. Az a jó, hogy Isten nem csak akkor tud tanítani, amikor valami gond van, hanem akkor is, amikor minden rendben. És ez a szuper. Én is tudom. Én csak próbálom bátorítani az embereket, hogy látszólag van ilyen. De egyébként minden rendben, de tényleg. Megyünk a mennybe, Jézus itt van a küszöbön, nem tudom, napokon belül visszajön, lehet néhány ezer nap, nem tudom, de napokon belül, napokban meg lehet számolni most már tényleg. Úgyhogy minden rendben. És hogy Isten nagyon-nagyon ámulatos. Mindig nyitva van az ajtó számunkra, hogy ránk árassza minden bölcsességét, minden jó téteményét, minden az ő jellemét, az ő adjon nekünk valamit, ami nekünk nincs, és amire a legnagyobb szükségünk van. Szeretetből, türelemből, békességből, béketűrésből, egyszerűen egy rálátást a világra, egy érzékenységet az emberek felé, mellettem lévő ember felé. Isten nagyon jó, de mégis a Bibliában egyébként külön szerepet kapnak a próbák, és múltként erről beszéltem, mert mindannyiunknak van része bennem, és nekem is most volt egy nagyobb, de igazából minden nap egy próba, és minden nap egy krízis, minden nap egy változás, úgyhogy nem a krízis a baj, nem a próba a baj, hanem semmi nem. Úgy értem, nincs baj. Minden oké. Minden rendben. Tényleg. Ez a bizonságom. Minden rendben van. Eszembe jutott Jakab 4.16-ban. Mindig egy érdekes vers. Lehet, hogy kinek-kinek másokból szúrhatja a szemét egy kicsit. Azt mondja, hogy igazából 13-tól van értelme olvasni, mert ott van a kontextus, hogy itt kereskedőkről beszél, akik elmennek üzletelni, és azt mondják, hogy sok pénzt keresünk. És azt mondja nekik, Isten, jó, figyeljetek, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, hiszen egész életetek olyan, mint a pára, mert csak kevés ideig látszik, azután szerte foszlik. Ehelyett azt kellene mondanatok, ha az Úr akarja, és élünk, ezt meg ezt fogjuk tenni. Ti pedig magabiztosak és büszkék vagytok, és mindenfajta ilyen büszkeség az gonosz dolog. És azt hiszem, Isten nekem ezt tanított egy nagyon intenzív módon, de már közben rájöttem, hogy nagyon régóta ezt tanítja, hogy így gondolkodjak. Hogyha ő akarja, és még élek, az ő kegyelméből, az ő akaratából, akkor meg fogom tenni, akkor amiket tervezünk, pénzügyileg, üzletileg, családilag, tudod, azok meg fognak lenni. De itt kell lenne ez a kis gondolat, ha az Úr akarja, és még élek, mert ki tudja, tudod, így közel lenni a halálhoz egy érdekes dolog így fiatalon, és tudom, Sanyi is, akkor még régen beszélgettünk, hanem mesélte erről, hogy amikor fiatal szembenézett a halállal, és közel volt, és ugye most én is egy picit közelről így megszagoltam, és hogy így Istennel már nem volt egy félelmetes érzés, így már nem volt olyan, egy olyan rossz, ilyen valami szörnyűséges dolog. Furcsa dolog, de Isten ezt tanítja neked, hogy bármikor tudod, ott van a sarkon, és nem kell félni tőle. Úgy értem, le van győzve 1 Korintus 15:56-ban, azt hiszem, a halált legyőzte Jézus Krisztus. A fullánkját elvette, és ugye a halál félelem az egy nagyon erős indíték, egy motiváció az emberekben, de Isten ezt legyőzte, kihúzta a fullánkját, szó szerint ezt mondta. Az attól való félelem, hogy mindent elveszítünk, az már nem kell, hogy egy ilyen minden, az egész életünket betöltő dolog legyen, mert nem veszítünk el mindent. Tudod, nekünk félre van téve egy örökség a mennyben. Már itt élvezzük egy részét, de nekünk, akik hívők vagyunk, félre van téve egy különleges örökség a mennyben. Egy különleges dolog várott ránk. János 14:1-2-ben azt mondja Jézus, hogy én helyet készítek nektek, és aztán a Jelenések könyvében leírja a mennyei Jeruzsálemet. Ez egy fantasztikus, nem is tudom, építmény. Több ezer kilométer hosszú és magas, és ami a lényeg, hogy Jézus Krisztus lesz ott személyesen, úgy értem, láthatóan és kézzel foghatóan. És mi nem, úgy értem, elveszítünk valamit, de kapunk még sokkal többet. És nekem az érdekes, hogy már így fiatalon, mielőtt még ismertem volna Istent, úgy értem én, azelőtt, hogy így a felmerült volna a gondolata, hogy van Isten, vagy amikor kezdett felmerülni a gondolata, akkor elkezdett itt tanítani erre, hogy ő csinálja az egészet, hogy itt minden tőle függ, hogy itt ő rakta össze a részleteket. És a főiskolai vizsgáim voltak egy jó példa, mert először csak így babonából, de mindig azt mondtam, ha Isten akarja, akkor ez sikerül. Ha Isten úgy akarja, akkor ez sikerül. Aztán kezdtem ezt komolyan venni. Aztán már ez nem egy ilyen, hát elmondok előtte egy ilyen mantrát, aztán biztos bejön, hanem tényleg van egy Isten, tényleg van neki akarata, tényleg tudod, ezt ő rakja össze, és hogy úgy mentem be, hogy ezt így komolyan vettem, és nem hiszem, hogy az én zsenialitásom az oka, de mindegyik vizsgám jól sikerült. Úgy értem, én lettem az évfolyam első, végig a köztársaság ösztöndíjas, meg minden. De tudom, hogy nem az én zsenialitásom a titka, mert erről egy kicsit pökhendiség lenne így beszélni. Nyilván Isten adott egy ajándékot bizonyos dolgokra, de hogy érdekes, hogy elkezdett itt tanítani, és hiszem, hogy minden ember tanít erre, hogy figyelj, én vagyok, aki, Isten mondja, én vagyok az, aki itt összerakom a dolgokat, én vagyok az, aki mindent uralok, bár néha ez nem így tűnik neked, de én vagyok, aki oda teszem a megfelelő részeket a megfelelő helyre, és ugyanígy az életed az én kezemben van, mondja Isten. Az életed csak egy hajszálon függ minden pillanatban. Tök mindegy, hogy egészséges vagy, fiatal vagy, erős vagy, látszólag nincs semmi bajod, egy hajszálon múlik mindig. És tudd ezt, hogy Istentől függ, Isten tudja. És ugyanakkor persze adott egy nagy szabadságot a szabad akaratunkban, van egy nagy terület, amin mozoghatunk. És akár azt is mondhatom, hogy nem akarok tudomást venni Istenről, ennek ellenére azt mondja, hogy a bölcs, az a bölcs, amikor az ember ezt tudja, és az eszébe veszi, például beszélőben annyiszor elmondja, hogy a bölcs az, aki ezeket eszébe veszi, és megtartja, és emlékezik erre, hogy van egy mindenható Isten, és én csak pára vagyok, de én neki az ő legdrágább harmadcseppje vagyok, vagy nem tudom. Tudod, az életem az egy harmadcsepp, és a nap első sugarai véget vetnek neki, de az emberi, tudod, így beszél az emberi életről, ugye Petőfi is mondta már ezt, de a Biblia már előbb mondta, hogy elhull a világ, eliramlik az élet, de akit az Úr szeret, az megmarad örökké, ezt is mondja a Biblia. Úgyhogy ez egy nagy lecke volt nekem, hogy ezt ne felejtsem el, és még egy dolog, hogy felteltem a kérdést, hogy akkor most mit csináljak, úgy értem, mit változtassak az életemen, hogy így Isten tetszésére legyek. És azt, tudod, ő azt mondja, hogy nem ez a kérdés, sőt, ne így gondolkozz, hagyd, hogy szeresselek, vedd ezt az eszedbe, emlékezz erre, keres engem. Istent az vidámítja meg a legjobban. Ezt jelentette ki, hogyha mi keressük őt, mi hallani akarjuk az ő hangját, és megkérdezzük őt, feltárjuk előtte a szívünk legmélyebb vágyait. Zsoltárok 37-ben beszél erről. És azt akar Isten, hogy ne aludjunk. Fel akar ébreszteni, és szerintem az ilyen nagy, sokkoló próbáknak az egyik eredménye és célja is, hogy felébredek. Mert ez a világrendszer úgy van kitalálva, hogy minél kényelmesebben, minél szebben, minél gördülékenyebben jussak el, tudod, a életem végéig. És Isten így megráz. És ébredj fel, és Efézus 5:15 és 16-ban ébredj fel, te, aki aluszol, és sárkány fel, és felragyog neked a világosság. Hogyha sötét is van, tudod, az azért van sötét, mert csukva van a szemed. Úgy értem, ébredj fel, itt van Isten, tudod, rád akarja árasztani minden áldását. Tudod, és ezen csak a dollárjelek, és nagy autó, és mit tudom én, jutott valamikor eszembe. Most már, jó, néha még most is, de nem, tényleg. De, és azon nincs semmi baj, ezt nem kell mondani, oké, ugye? Tehát már egyensúlyban van ez, azt hiszem. És aki esetleg még új itt, annak majd elmondjuk, hogy nincs semmi baj a nagy autóval, és tök happy az életünk. Nem? De hogy... Majd Sanyi ezt elmondja. Első kézből. De ne aludjunk, úgy értem, ne aludjunk. És fel kell tenni ezt a kérdést, hogy annak, amit teszek, mi a célja? Tudod, így a fiatalok szeretik feltenni ezt a kérdést, hogy hát ezzel meg mi a baj? Tudod, mi a baj a rockzenével? Mi a baj a házasság előtti szexel? Tudod, mi a baj a nem tudom én mivel? Tudod, mi a baj azzal, hogyha veszek egy villát, mit tudom én, Monakóba? Tudod, mi baj ezzel? Tudod, ne, semmi. Ügyetem, nem ez a kérdés. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy mi ennek a célja? Mi a célod vele? És itt mondja Efézus 4-ben, Efézus 5:15-ben Isten, hogy vigyázzatok, hogy céllal éljetek. Céllal, hogy okkal járjatok, így is mondja. Mi a célja annak, amit teszel? Mi a célja annak, amit mi csinálunk a vállalkozásban? Mi a célja annak, amire én szállom az időmet, amivel eltöltöm a napjaimat, ugye, hogy gondoskodok a családomról, tudod, hogy keresem a lehetőséget, hogy szolgálhatok, hogy megoszthatom azt, amin van másokkal. Tudod, ez egy cél. De, és ezt fel kell tenni, mi a célja annak, amit csinálok? Tudod, mert önmagában azt a Biblia is mondja, nincs olyan rossz dolog, úgy értem, tudod, hanem de van gonoszság, van bűn, persze, de tudod, az én motivációim teszik azzá, az én bűnös gondolataim teszik azzá. És nyilván az a világrendszer, és rajtam kívül álló, persze van egy gonoszság rajtam kívül is, de bennem is. De amikor így felráz Isten, akkor csak azt mondja nekünk, hogy vigyázzatok, hogy legyen célotok, legyen, tedd fel a kérdést, hogy mi a célja annak, amit teszel, ébredj fel, és nyisd ki a szemed, nyisd ki a füled, és igen, akárhogy is van, ez, a nehéz idők segítenek ebbe. Tudod, lehet az fizikai, anyagi, úgy értem, pénzügyi, vagy betegség, vagy bármi érzelmi nyomás. De Isten azt akarja, hogy és gondolkodtam ezen, és az utolsó mondatok egyik. Hogy miért csinálta Isten, miért zárta be ide az ördögöt, ugye? Miért hagyta, hogy bűnös természettel szülessünk, miért csinálta így, ugye ezt ő csinálta. Ugye tehát mi okoztuk, mi, tudod, az ember, okay, Ádám okozta, de és Sátán okozta, de mindannyian felelősséget kaptunk. De miért csinálta egy Isten? Azért, mert azt hiszem nem akarja, hogy a bűnben éljünk és bűnben halljunk meg, és azt mondjuk, hogy minden rendben van, és tök szuper az élet így ahogy van, úgy értem, ahogy tudod, éljünk, csináljon mindenki azt, amit jónak lát, éljünk hedonizmusba, vagy éljünk, mi az, amikor mindenről lemondanak, aszkétizmusban. Nem, azt akarja, hogy ismerj meg engem, hogy keress engem, hogy ne gondold azt, hogy így a világban, úgy értem, a világban minden rendben van. Tudod, hogyha Istennel vagy, akkor veled minden, úgy értem, az alapvető, legfontosabb dolgok már rendben vannak, de ne gondold azt, hogy így az élet az csak arról szól, hogy te így minél könnyebben végigmenj rajta. Az életnek van egy célja, Isten adott neki célt, és ez az, amit keresek, ez az, amit mindig felteszek kérdésként, hogy mi a célja. Te mit akarsz, Istenem, Uram, ha akarod, és még élek, akkor ez meg lesz. Akkor tudod, azok a tervek, amiket szövögetek, azok valóra válnak. De ha esetleg itt, én úgy értem, hogy lemegyek a térképről az én terveimmel, úgy értem, én másfele tervezgetek, mint ez a terület, ami nekem adott Isten, akkor csak nem fog valóra válni. Ide ez egy érdekes kérdés egyébként, ez egy mély téma, hogy tudod, hogy most akkor Istennek mi a bábjai vagyunk, vagy a hőcsögei, vagy hogy van ez. De nem. Oké, csak Isten nagyon szeret minket, és minden pillanatban erről akar biztosítani minket. De ha becsukom a szemem, becsukom a fülem, és a saját hangjaimat hallom, amik itt belül kiabálnak, akkor nem fogom meghallani az igazságot, akkor valami álomvilágban élek. És az a cél, hogy ne abban éljek, hanem ébredj fel. Oké. Okay. Amen.
Ez nagyon jó volt, igaz? Én mondtam, hogy ne azért imádkozzatok, hogy Isten meggyógyítsa, hanem azért, hogy... Mert akkor annál többet kapunk utána. Tessék?
Mondták,
igen? Hú, azt is mondtam, hogy ne áruljátok el neki.
Az egyes hívom, a telefonom az a 104.
De olyan fontos, hogy halljunk embereket, akik így az igazságot mondják, nem? És az igazság az megszabadító. Tehát tényleg az. Az ember azt gondolná, hogy meg kell őriznie az életét, és meg kell védenie magát minden olyan behatástól, igen, minden olyan igazságtól is. Itt ugye a mi lelkünk időzőjelbe teszi az igazságot, mert ami nem az én igazságom, az lehet, hogy nekem nem is igaz. Okay, és legyen meg az én akaratom a mennyben, amiként itt a Földön is. Így hangzik az imám, és már vannak szurkolóim is. Valószínűleg, ha ezt az evangéliumot prédikálnánk, többen lennénk itt. a nagy teremben kéne nem sokára beszélnünk. amikor felbukkan a sarkon egy üzenet, amely azt mondja, hogy ha az Úr akarja, és még élek, akkor valami bennem megrémül. És azt mondja, hogy Úristen, most fognak, ez a pucs, eljött a kész, megdöntik a királyságomat. És Péter azt mondta, hogy ez a megijedés egészen addig tart, amíg ki nem derül, hogy Isten akarata jobb, mint az enyém. Amíg ki nem derül, hogy az út, amit választottam magamnak, az egy lehetetlen út volt. Egy olyan út, amin még hogyha úgymond sikerrel is járok, nincs rajta öröm, nincs rajta békesség, nincs rajta igazi élet, mert olyan feladatokat vállalok magamra, amelyek túlnőnek rajtam, amiket lehetetlen kézben tartani, amely felelősséget, ha csak egy pillanatra is elfogadok, miszerint én kell, hogy azt uraljam, hordozzam, tartsam, akkor lehetetlen békében élni, lehetetlen nyugalomban élni. Nyilvánvaló, hogy olyan feladat, amit nem tudok uralni. Ez olyan, hogy rajtam múlik, hogy minden rendben lesz-e. És még a cipőmet sem tudom bekötni, nem, hogy mindent rendbe rakni. Tudjátok, hogy hány tényezője van csak egyetlen egy napnak, hogy azon a napon minden rendben legyen? Mit tudok én tenni egy vírussal, vagy egy baktériummal, ami tudod, így jön a levegőben és megtámad? Mit tudok tenni egy suhant szabad akaratával, aki gyorsan hajt? Mit tudok? Semmit, nincs hatalmam. Hogyha az életet nekem kell uralnom, akkor vagy agyhalottnak kell lennem ahhoz, hogy nyugodt lehessek, mert ezt lehet, oké? Tehát ha nem gondolok át semmit, ha egy ilyen apátiában élek, akkor hihetem azt, hogy minden rendben lesz. De ha csak egy kicsit gondolkozom, akkor ez a rémület maga. Tehát ez, úgy értem, az a pillanat, hogy rápillantok, hogy én atlaszként hordom a világot a hátamon, az a rémület. Tehát úgy értem, a halál pillanata. És amikor ez az üzenet jön, akkor ezt a terhet veszik le rólam. Ezt érted? Minden rendben van. Hogy a bánatban mondhatsz ilyet? Felháborító. Ez egy felháborító. Ida néni, gyerünk, csináljuk valamit. És úgy tudja mondani, hogy az életét egy önálló nagyobb uralja, akinek az akarata jobb, mint a miénk. Érted? Tehát ha kigondolod a legjobbat magad számára, akkor ő az ő tervével azt mondja, hogy hidd el, hogy én azért ragaszkodom ehhez, mert ezerszer jobb a tiédnél. Több, mélyebb, törődőbb, gondoskodóbb, átgondoltabb, messzebbre nyúló, magasabbra érő, mint a tiéd. Hihetetlen. És figyelj, minden a javára van annak, aki az Isten szereti. Minden a javára van. Minden. Én Isten mondja. Én azon dolgozom, hogy minden a javadra legyen. Kiléphetsz az akaratomból, és én azt is a javadra fordítom. Persze megpróbálok visszaterelni, de mindent a javadra fordítok. Szeretlek, érted, élek. Te vagy a szemem fénye. Ma reggel kicsit korábban értem ide, és a Pastor Stevensnek hallgattam egy üzenetét. És egy rendkívül jó üzenet. Szerezzétek be ezeket, hozzá lehet férni Pastor Stevens üzeneteihez. Ugye ez a közösség Krisztus egyházán belül a nagyobb kegyelem világevangelizáció azért létezik, mert Pastor Stevens kapott egy elhívást Istentől, és az életét tanulmányozásnak szentelte, egy hihetetlen ajándékkal bír a prédikációra, tanításra, és igazából az ő üzenetei, az ő elhívása, a forrása, a gyökere annak az ébredésnek, aminek köszönhetően a kegyelmet, Isten igéjét olyan tisztán és olyan megvilágításban hallhatjuk, tanulhatjuk, mint ahogy itt hallottuk és tanultuk. Ez nem egy gyakori dolog. Sok helyen van, nem ezt mondom. De nem, tehát nem ez az általános. Nem ez az általános. És tőle hallani egyenesből, aki a tiszta forrás, az ige, nyilván, de talán az ő megértése, az ő rálátása, az ő tanulmányozása teszi a legplasztikusabb, ő merész, ilyen forradalmára a Pastor Stevens, aki olyan dolgokat mer tanítani, amit mások nem. Az ige alapján. Olvassa az igét, és azt mondja, szerintem is merész, de ez van ideírva, tudod, és akkor tanítja. És János 14-ről tanított. Sok minden másról is, de ez maradt meg bennem. És ez annyira összecseng Gyuri üzenetével, és nem erről akartam beszélni, hogy őt vádoljátok. Efezusiakhoz írt levéllel szerettem volna tovább menni. És ez nem vicc. Még lehet, hogy meg is tesszük, mert ez nem egy hosszú gondolat. 14. János 14. 1. Azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Vajon miért mondja? Hát mert nyugtalankodik azért. Hát miért? Azért, mert látja, hogy mi van. Nyugtalankodik a szívem. Miért nyugtalankodik? Hát azért, amit az előbb mondtam, hogy ugye azt tanultam egész életemben, hogy én rajtam múlik minden. Ha én megteszem, meg van téve, ez egy szép magyar mondat volt, ha én nem teszem meg, akkor senki se teszi meg. Én egyedül vagyok, én harcolok a valósággal szemben. Don Quixote ott ül a szamarán, és bátor vágtára indul a szélmalom ellen. Oké, hősiesen csinálom, de így a tudatomnak így a perifériáján úgy látom, hogy mi ez. Hogy értem, és a dolog elkeserítő. És nyugtalankodom. Nyugtalankodom. Tele vagyok kétséggel. Rendben lesz ez? Az élet rendben lesz? Nem szúrtam el? Nem szúrtam el végleg? Vajon mit fogok aratni az alapján, amit vetettem? Mert amint vet az ember, úgy arat. És nézek a vetésre, és nyugtalankodom. És nyugtalankodom. A másik, hogy hányan csalódtatok már emberben? Hányan csalódtatok már szeretetben? Magadban is? Hogy? Igen, tehát neked volt egy rossz elképzelésed, és csak kiderült, hogy mi a valóság. Tehát te alázatos vagy, te nem is vádolod a másikat azért, amilyen, hanem magadat. Ez sokkal jobb. Szóval hányan mertek még naívan hinni a szeretetben? Hogy valaki igazán törődik veletek? Hányan vagytok mentesek a nyugtalankodástól, amikor arról van szó, hogy valaki szeretni fog téged? Most nem, ne tedd fel a kezedet, nem versenyzünk, de nincs ott ez a mély kételj, hogy az a feltétel nélküli szeretet, az egy olyan szeretet, aminek igenis van feltétele, csak sokkal jobbak a kondíciók, mint amiket eddig láttam, nem? Tehát valami ilyesmi, tehát így leredukáljuk, tehát valahogy képzeld el azt a pillanatot, amikor mész a mennybe, oké? Tehát, hogy most van az elragadtatás, és ott ülünk a mennyei trolibuszon, és megyünk Jézus elé, tudod? Mit gondolsz? Juhé! Juhé! Ugye, te mi lesz ott? Tehát, amikor a kimondhatatlan világosság elé járulsz, ami azt jelenti, hogy ő mindent tud, érted? Mindent, ugye, te mindent. Azt is. És ha arra gondolsz, azt is. Ugye, te mindent tud. Mindent tud. Tehát nincs az, hogy az egyik aktád így elveszett, legalább az egyik, tudod is. hanem tudod, minden. Igen, jó pénzért valaki. Mihálynak próbáltam egy kicsit, de nem sikerült. Oké. Attila, kérlek. Igen, hogy hát oda menjei trollin, ne gondolkozzak, jó? Nem lesz rá idő. Köszönöm szépen, ez megnyugtató volt. Nem tudom, értitek el? De miről beszélek? Jézus azt mondja, ne gyugtalankodjék a ti szívetek. Miért mondja? Mert olyan könnyű ezt megtenni. És mert a tapasztalataink itt a Földön olyan könnyen, figyeljetek, csorbítják, lefaragják, közönségessé teszik, elszegényítik Istent, az ő jellemét, az ő szeretetét, azt a kimondhatatlan biztonságot, amit majd jelent a jelenlétében lenni. Azt a kimondhatatlan szeretetet, ami átfog... Oké, ebben a világban ez egy ellenséges világ. Az alaphangulat, ami körülvesz téged, az nem az ölelő, törődő, csitító szeretet, hanem a fenyegetés. Ezt kiszúrtad? Fenyegetésben élünk, és a lelki békénket mentális fegyelemmel tartjuk fönt. Mert ha csak átadjuk magunkat annak a természetes környezetnek, ami körülvesz minket, akkor az őrületbe kerülünk. És képzeld el, hogy ez így megváltozik. Hogy átlépsz a mennybe, és Isten elfogadása, Isten aktív, cselekvő, gondoskodó, törődő szeretete vesz körül. Világképről beszélek. A világképünk, és erről sokszor beszéltünk már, meg kell, hogy változzon. Mivel az Isten képünkkel. Amilyen Isten, olyan a valóságom. És persze most... partizánként az ellenséges vonalak mögé bedobva ülök tudod, a vonatsínek mellett a hidegben, és a puska remeg a kezemben, tudod, és már rátettük a bombákat a sínre, és tudod, egy félelmetes környezet. De nem ez az otthonom. Én egy mennyei állampolgár vagyok. És az a valóság, ami elsődlegesen körülvesz, tehát ami igazán meghatároz, az a szeretet valósága. De látom-e ezt olyan mélyen, amilyen mélyen látnom kell? És erről szól ez a passzus. Azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És Pastor Stevens beszélt erről, hogy a higgyetek Istenben, ezt értjük, oké? Tehát az Atya menj és föld teremtője. De miért mondja külön, hogy... higgyetek én bennem. Hát ti egyek vagytok, nem? Tehát itt pont te fogod mondani kicsit később. Igen, viszont Jézus Krisztus, Isten az, aki emberré lett. Aki mindenben megkísértetett, amiben mi. Az, aki szenvedések által lett tökéletessé téve. És aki szenvedések által tanult engedelmességet. Zavarba ejtő gondolatok ezek, de csak gondold át, Isten az alaptermészetében szerető, megteremtette a valóságot. A teremtés pillanatában tudta, hogy mivel fog járni. Ő vállalta a felelősséget minden földi szörnyűségért, és rendbe hozta. Viszont Isten mindenható, mindenütt jelen való. Nagyon el tudom képzelni, hogy Istennek nehéz elképzelnie, milyen lehet embernek lenni. Most ezt is képletesen mondom, mert ő tudja, milyen embernek lenni. De nem, mert ő Isten mi voltában sose volt ember. Bár minden tudó, ezért tudja, milyen embernek lenni. De ő maga nem volt ember. És megint az idővel most zavarban vagyunk, hogy most hogy van a volt, vagy nem volt. Oké, csak értsétek, ahogy mondom. De az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és ő volt az Atya dicsősége. Jézus Krisztus, Isten, aki teljesen ember lett, ugye teljesen megüresítette magát az isteni mi voltától. Ő egy mi közülünk, és azt mondja, hogy higgyetek én bennem. Ugye fiúk, én tudom, hogy miben vagytok. Ezt értitek? Ugye én tudom, hogy mind mentek keresztül. Én Isten emberré lettem, mert annyira szeretlek titeket, hogy tudni akartam, hogy milyen embernek lenni. Tudni akartam, hogy mit jelent fájdalmat átélni, mit jelent elveszíteni valakit, akit szeretsz. Tudni akartam mindent, át akartam élni. Persze ez volt a megváltásnak a terve, hogy én egy közületekként kifizetem az árat, De ez csak az egyik oldala. Én Isten, aki magasságban és szentségben lakom, és akit semmi nem érinthet, sebezhetővé, gyengévé, megverté és megölté váltam. Tudom, higgyétek el, tudom, hogy miben vagytok. Néha ezt nem látjuk. Néha, ó Isten, persze te törődsz velem. Adminisztrálod ott a mennyei dolgokat, és ott van a Váradi Attila is, oké, és tudod, intézkedjetek, és akkor, de mint amikor, mit tudod te, hogy mit kell intézkedni, vagy? Tehát, hogy nem, nincs ott ez a félelem néha? Nyugtalankodunk. Oké, értem, hogy mindent Isten ural. Klassz. Lesz tényleg olyan jó hír. Tehát nem lesz az, hogy egy nagy vonalú rendelettel néhány igen jelentős szempontot, nekem jelentős szempontot majd figyelmen kívül hagy. Tudod, a nagy ügy érdekében, vagy valami. Nyugtalankodunk. Igen, válságkezelés van, 20%-os leépítés. És sajnos a rossz csoportba kerültél. De szeretlek, tudod? És nyugtalankodunk. És Isten ezt mondja, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ha Istenre gondolsz, gondolj rám. Nekem nem volt hova lehajtani a fejemet. Nem volt két. Nektek van hova hazamennetek? Többségünknek van, oké. Neki nem volt. Nincs, de nem volt lakása, kulcsa bezárta, és azt mondta, oké, elég, mára elég. Annyi farizeussal vitatkoztam, ma hazamegyek egy kicsit lazítani. Nem volt hova lehajtani a fejét. Egy mi közülünk. És azt mondja, higgyetek én bennem. Én nem egy távoli Isten vagyok, aki a mennyei ügyeket rendezgetem, és te meg csak egy statisztika vagy, hanem személyes vagyok, téged ismerlek, veled törődöm. Galácia 2.20, mit gondoltok, miért a kedvenc versem? Na, aki kitalálja, hogy Galácia 2.20, miért a kedvenc versem, kap egy ötöst. Vagy ez nem az a hely?
Nem én élek.
Tessék?
Nem én élek.
Hát nem, az is jó, de nem ez. Van egy rész, aki kiszúrja, Galácia 2.20, felolvassam? Meg se találod. Valahol az Új Szövetségben van. Azt mondja, hogy... Hogy?
Hát, hogy abban az Isten fiában hiszek, akkor szeretett engem, úgyhogy önmagát.
Aha, és miért ez a rész a kedvencem? Mert ez az, tényleg ez az, Attila, Péter, nála úgy. Hogy? Olvasd fel még egyszer?
Az életet pedig, amit most...
Oké, az életet, amit most élek, testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez a lényeg. Miért ez a kedvencem? Mert egyes szem első szemében van írva. Engem. Pál azt írja, hogy nem minket, azt írja, hogy engem. Ezt érted? Engem. Nem egy tömeg, és én is benne vagyok, hanem én vagyok. Isten és én. Ő szeretett engem. Ezt érted? Személyes. Törődő. Részletes. Valódi. Ezt értitek? És persze mindenhol mi vagyunk. Tehát nem csak én, mert a csak én az igaz jobbra-balra, melletted ülőre is. Úgyhogy végül is mi. De a miben nem tűnik el az egyén. Ezt érted? Isten személyesen téged szeret. És ez az, amiről itt beszél. Figyelj! Az én atyám házában sok hajlék van. Oké, tehát így hangzott. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Oké, figyelj! Az én atyám házában sok hajlék van. Én elmegyek, és helyet készítek nektek. Most figyeljetek, ezen nem gondolkoztatok? Még Pastor Stevens üzenete. Oké, tehát én is csak most kezdtem el gondolkozni. Én sem gondolkoztam, de ezen már gondolkoztam. De nem így, figyeljetek. Isten hat nap alatt teremtette a világot, igaz? És azért hat nap alatt, mert tanítani akart vele valamit. Jézus Krisztus zsidó egyszerint a hatalmas szavával tartja fönn a mindenséget. Oké, mindenható Istenről beszélünk. Miért kell neki helyet készíteni? Tehát a hely az van, úgy értem, ő akarja, és van. Szól, és lesz. Tehát mi az, hogy elmegyek, és ez egy ilyen munkásnak tűnik, nem? Tehát elmegyek, és helyet készítek nektek. És persze ez lehet képes beszéd, de ez valami olyasmi, ami úgy tűnik, minthogyha nem lenne meg eleve. Nyilván megvan eleve, hisz Isten minden tudásában minden létezett, még a teremtés előtt is, ilyen módon megvan, de itt mégis így fogalmaz, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek, és majd, ha kész vagyok, visszajövök, értetek, és elviszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Most ebbe az egyik zavarba ejtő, hogy ott leszünk, ahol ő van. Tehát abban a magasságban, abban a tökéletességben, abban a teljességben, ahol Isten él. Olyanok leszünk, mint ő. Amikor meglátjuk őt, olyanok leszünk, mint ő. Ez már önmagában hihetetlen. És ha ehhez még hozzájön az a személyesség, amit ez jelent, az ámulatos. Ugye az egyik, nem tudom, hogy hol van a passzus, de amikor egy ember meghal, és ugye apostolok cselekedeteiben, amikor Istvánt megkövezték, akkor ő látta, hogy megnyílik a menny, és látta az Urat. És el tudom képzelni, hogy ez arról szól, hogy az Úr várja az övéit. Oké? Angyalok kísérnek minket, de aztán a mennyben Jézus Krisztus vár téged. Ő maga, ez olyan, mint amikor vendégségbe jönnek hozzánk Péterék. Péter és Jöri. Úgy értem, időnként, nem mindig, ugye én kimegyek eléjük. Oké? Tehát jönnek, nyílik az ajtó, és az ajtóban Sanyi várja őket. Nem a szolgát küldöm, hanem én magam megyek. Mert amúgy a szolgálók engedik be a vendégeket. De hanem én magam, mert megtisztelem őket, mert szeretem őket. És ugyanígy az Úr vár minket. És elvisz minket abba a hajlékba, amit ő készített. És akkor itt a hajlék szó, ugye, látom magam előtt, 45 négyzetméter, panel. Oké, tehát, és Pásztor Stevens az üzenetében azt hangsúlyozta, hogy ez az elmegyek hajlékot készíteni, ez arról nektek, ez egy ilyen abszolút személyes üzenet. Tehát ez arról szól, hogy én készítek neked egy lakhelyet a te szellemed számára, a te tested számára, a te számodra, amely a te számodra készül. Azaz egy olyan otthont készítek neked, amely pontosan olyan, amilyet a te lelked, a te egyediséged, a te szellemed, az, aki te vagy, aki nem olyan, mint a másik, aki bár ember, bár ugyanúgy szeretem, mint a többieket, de a lelkének a sajátosságaiban, a kéréseiben, a kívánságaiban, az elképzeléseiben nagyon is különbözik mindenki mástól. És én elmegyek készíteni egy helyet, amelynek te vagy a tervrajza. A te álmaidnak megfelelőt. Olyat, amit álmodni sem bírtál, mert csak én ismerlek olyan mélyen, amilyen mélyen téged ismerni lehet, te magadat sem ismered úgy. Amikor meg fogunk érkezni a mennyei hajlékunkban, ugye le fogunk döbbenni. Azt fogjuk mondani, hogy honnan tudtad, hogy én se tudtam, de ez csodálatos, ez ámulatos. Ez pont olyan, ami úgy illik hozzám, mint nem tudom, mint kézre a kesztyű, mint lábra a cipő, vagy lehet, ezek nem jó képek. Tökéletesen. Miről beszél ez? Ez arról beszél, hogy Isten személyes veled, hogy Isten törődik veled, hogy Istennek egy nagyon is részletes, nagyon is gazdag terve van a te életedre, ahol nem egy statisztika vagy, hanem ahol az ő törődése, az ő akarata te életedre, és ahogy a Pétert idézhetem, jobb, mint a tiéd. Érted? Jobb, mint a tiéd. És ez az üzenet, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Amikor én tervezek, értetek, én tervezek nektek, az jobb, mint a ti elképzelésetek. benne van minden. Benne van minden, amire csak szükséged lehet. És még afölött, és még afölött. Ez volt Pastor Stevens üzenete, illetve ennyit értettem meg belőle egyenlőre. Olyan sok minden akarja elrabolni tőlünk ezt a bizalmat, ezt a hitet, ezt az istenképet, s olyan sok minden akar félelembe, visszahúzódásba, fontolásba taszítani, ahol lemaradok a legfontosabbról, miszerint közösségben legyek vele, miszerint bízzak benne, miszerint hagyatkozzak rá, miszerint mondhassam azokat a szavakat, amiket a Gyuri mondott, hogy minden rendben van. Miért van minden rendben? Mert Jézus az Úr, és azt az életet, amit testben élek, az ő belévetett hitben élem, aki szeretett engem, és nem csak, hogy mindent a javamra fordít, nem csak, hogy az életemet kézben tartja egy céllal, hanem önmagát adta értem. És ha önmagát nem kímélte, ha Isten önmagát nem tartotta vissza tőlünk, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent? Róma 8:32, azt hiszem. Értitek? Olyan sok minden van bennem és körülöttem, ami ezt meg akarja rabolni, ami ezt el akarja torzítani, ami ezt kevesebbé akarja tenni. Hogy ne nyugodjunk, hogy űzöttségben rohanjunk, hogy ne Isten legyen az erőforrásunk, hogy ne Isten legyen a válaszunk, a megoldásunk a hétköznapokra, hanem mi magunk legyünk azok, és visszatérjünk ahhoz a rendszerhez, ahol azt mondom, hogy hát, Isten, azt mondtad, hogy te fogod hordozni a világot a hátadon, de nem végzel valami jó munkát, úgyhogy add vissza. Add vissza, én hordozom tovább, majd én csinálom. Bár lehetetlen a küldetés, de az én tervem jobb, az én lehetőségeim nagyobbak, az én felelősségem megkérdőjelezhetetlen. Nekem kell csinálnom. És hova kerülök? Újra a nyugtalanságba, újra az üzöttségbe, újra a menekülésbe. Nem kell, nem szükséges. Isten tartja a kezében az életünket, és jól csinálja. Minden rendben van. Egy cél szerint. De ez a cél, oké, ebben a célban te nem egy statisztika vagy, hanem az egyik főszereplő. Mondhatnám úgy is, hogy te vagy a cél. Nem az elkényeztetett éned, hanem az, aki olyan, mint Krisztus. Felnevel minket, embert farag belőlünk, szerető embert, olyat, aki törődik másokkal is, aki keresi a maga hasznát, nyilván az öngondoskodás felelősségünk, de keresi másokét is. Ez az alázat, aki másokat magánál többre tart, és nem csak a maga hasznát keresi, hanem másokét is. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Az én atyám hajlékában, az én atyám házában sok hajlék van. És elmegyek helyet készíteni nektek. Elmegyek helyet készíteni nektek. Tűnöttem rajta, hogy, és ez most érdekes dolog, épp ilyen költözés szerűségben vagyunk, és én ebből nem nagyon csináltam ügyet, ez nekem ilyen másodlagos volt. És most se olyan nagy ügy, de mivel egy komoly döntés előtt állunk, ezért sokat foglalkoztunk vele. És láttunk olyan hajlékokat a feleségemmel, amik ilyen ámulatba ejtőek. És ilyen, az embernek ilyen hülye érzése van, ugyanez, hogy minek egy ilyen ház, vagy tényleg, tehát gyönyörű, és de ha ez nem Istentől jön, akkor nem. Tehát úgy értem, úgy, ahogy az egész rémisztő, tehát amennyire gyönyörű, annyira rémisztő. Kilépni az akaratából, valami földi dologba belekeveredni, és nem. És azt láttam, hogy Isten ebben is kiigazított engem. Azt mondja, figyelj, de én csinálom. Persze, ha nem én csinálnám, akkor minden, ami nincs hitből, az bűn. Ugyetem, egy ház, egy kocsi, egy munkahely, egy kapcsolat, egy időtöltés, minden, ami nincs hitből, oké, az bűn. De ha hitből van, akkor tudod, ki kérdőjelezi meg? Tehát ha én csinálom, mondja Isten, akkor ki emeri föl a szavát ellene? És tanítok valamit. Én törődöm veled. Én hajlékot készítek a számodra. Olyat, amelyik illik hozzád. És ez nem arról szól, hogy most luxusban élsz, vagy nem, hanem ez arról szól, hogy Isten hogyan gondolkozik rólad. És emlékszem rá, amikor az apám házának a kis szobájában laktam felnőtt fejjel egy csőd után, és királyként éreztem magam. Isten akkor azt tanította, és 15 ezer forintom volt havonta, és a legmegalázóbb helyzetben éltem, amit az én lelkem el tudott képzelni. Úgy értem, azt mondtam, uram, bármit, ugyan bármit, csak kis padra ne ültess. Oké? Mindig nagy dolgokat csináltam, bár minden belefér, csak ne ültess kis padra. Tehát ne tegyél félre hosszú évekre. Mit csinált? Hosszú évekre félretett. Nem csináltam nagy dolgokat, az apám házában éltem, úgymond nincs tenül, kegyelem kenyéren. Rengeteget dolgoztam, egy idő után próbáltam, semmi nem hozott eredményt, de mindenem megvolt. És nem azért, mert az apám házában éltem, hanem mert Isten gondoskodott, és a lelkemet felnevelte. Egy olyan módon, hogy megtanított rá, hogy nem azért vagyok király, mert úgy élek, mint egy király, hanem azért, mert annak születtem. Az vagyok, és kész. Isten annak teremtett, és a kegyelem teológiáján beszéltünk erről, az én képről, arról, hogy ki vagy te valójában, és tudnod kell. Viszont ahogy Isten halad előre, a vele való kapcsolatot sokféleképpen akarja megmutatni. És ez a kép, hogy elmegy és hajlékot készít nekünk, ez nekem most sokat jelent. Mert az elmúlt hónapban láttam hajlékokat, és ha arra gondoltam, és ez tényleg csak egy ilyen élmény volt, és tudod, mi közöm hozzá, semmi, de bementünk egy telekre. Képzeljétek egy telket, egy hegy tetején, ezt Péteréknek már meséltem. És a tetején áll egy ház, egy ilyen modern villa. Körülötte csak erdő van. Már csak fák. És ott áll egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen modern villa. És a telek ilyen 2500 négyzetméteres, ami nagyon nagy, lejtős, állnak benne fák, de gyakorlatilag a telek minden négyzetmétere egy ilyen pilisi monstre panoráma. Tehát egy ilyen helyre mentünk kirándulni. Tehát emlékszem a feleségemmel, többször visszamentünk egy ilyen helyre, és órákat ültünk ott, hogy... és mi közöm ahhoz a házhoz? Semmi közöm hozzá. De ott csak ott, ahogy ezt megláttam, azt mondtam, hogy egyébként az egész egy rom, és évek óta ott, tehát nem egy rom, évek óta ott áll, nincs befejezve, tehát egy ilyen horror, hogyha az a tiéd lenne. Tehát az előző tulajdonos csődbe ment vele, azért eladó. Tuti. És csak ez a gondolat volt, hogy uram, veled belebuknánk ebbe? És csak így ez jött, velem nem buknátok bele soha. Csak így ennyi. És ennek semmi köze nincs a házhoz, semmi köze nincs semmihez, csak ahhoz, hogy Isten veled van. Ezt érted? Istennek fontos vagy. És hogyha rajta múlna, akkor ő építene egy olyan házat, amit hogyha meglátsz, akkor elámulnál. És azt mondanád, hogy ez hihetetlen. Tehát úgy értem, ha egész életemben harcoltam volna, és minden harcomat megnyertem volna, akkor sem lehetnék itt. És ő azt mondja, hogy én ezt ráadásba adom. Tudod? Tehát, hogy ezt én vagyok Isten. Én vagyok a te Istened. És az én atyám házában sok hajlék van, és én elmegyek. Oké, lazíts. Te lazíts, mert én elmegyek. És hajlékot készítek nektek. Oké, ez az Istenünk. És ez csak egy pici kép, úgy értem, az a hajlék, tehát a mennybe ott fogunk minden nap mászkálni, és egy darabig a hajlékunk, de milyen a kéró? Gyere el, megmutatom, tudod, és egy pár száz évig ezzel leszünk elfoglalva. De utána ez csak az alaphelyzet lesz, érted? Tehát ez csak az alap. Úgy értem, Isten ennél nagyobb. De a mi kis korlátolt földi agyunkkal ez a kép nagyon, nagyon sokat mond. Nagyon sokat beszél. És mindaz, ami a valóság, meg nem mond sokat, mert messze fölöttünk van, oké? Tehát, hogy így Isten mondja, hogy olyan leszel, mint én. Aha. Klassz, én is csuhában fogok járni. Vagy tudod, tehát, hogy ilyen... De ez a kép, ez nekem sokat mondott. És csak ez az üzenet, hogy ha Isten veled, kicsoda ellened, és ő veled van, minden rendben van, ne nyugtalankodjék a szívetek. Keressétek Isten országát és igazságát először. Nyugodtan, megteheted, belefér, és minden egyéb ráadásban megadatik. Minden egyéb ráadásban. Éljetek örömmel. Éljetek hálával. És az űr sok, úgy értem, üzletileg sose álltam rosszabbul, mint most. Tényleg. Úgy értem, hányan emlékeztek a második világháború Stuka vadászrepülőkre? Zuhanó bombázó. Hát ez az élményünk. Ez az élményünk az egyik oldalról. Oké? Okay? De a másik oldalról meg ez. Tehát miközben megyünk lefelé, a Stukában így torzult a piróták arca. Aközben a csendes halk hang azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek. És tudod mit? Ha nem mennénk zuhanó repülésbe, lehet, hogy nem hallanám a hangot. Mert a magamét hallatnám sokkal hangosabban. Úgyhogy ámen, ámen. Mennyei atyánk! Nehéz bármit is mondani, mert egy pillanatra láttuk a fiadat. Hiszünk benned, és hiszünk Jézus Krisztusban. Láttuk a fiadat. Egy volt mi közülünk, és ő törődik velünk. Az élet nehéz. Egyfelől. De másfelől csodásabb, mint bármi, amit el tudunk képzelni. Mert az élet Jézus Krisztus és a kapcsolat vele. Az élet nem más, mint az az Isten, aki mindent odaadott, hogy minket megnyerjen. Az élet nem más, mint szeretni őt, és látni, ahogy minden a javunkra formálódik. Mondd nekünk sokszor, hallanunk kell, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. És mi csak hálásak vagyunk. Köszönjük neked. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt úgy, hogy még nem ismered Jézus Krisztust személyesen, akkor lehet, hogy itt az ideje, hogy bemutassalak titeket egymásnak. Jézus Krisztus a te Istened. Ő az, aki meghalt minden hibádért, minden bűnödért. Ő az, aki mindent rendbe akar hozni, amit esetleg elmulasztottál, elrontottál. Ő az, akit ajándékba kapsz, és vele együtt minden egyebet is. Őt kell elfogadnod. Ez a te felelősséged, úgyhogy csak egyszerűen fogadd el, mondd utánam, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet, és készíts nekem is hajlékot. És egy nap, amikor visszajössz, engem is vigyél el, hogy én is ott lehessek, ahova való vagyok, ahova teremtettél, ahol te vagy. És amíg itt vagyok a földön, addig pedig vezess engem, adj bölcsességet. Adj nekem egy gyülekezetet, ahol tanulhatok rólad, ahol a te ígédet igazán és félve tanítják. A te nevedben kérlek, Jézus Krisztus nevében. Ámen.